9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ukrajna már hétfőn helyreállítaná az olajszállítást. A magyar kormány álláspontja változatlan, ha van olaj, van pénz, közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. Brüsszeli közvetítéssel kaptuk a jelzést Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, írta a miniszterelnök. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását, mondta Orbán Viktor, aki hozzátette azt is, a hitel folyósítása a Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget sem. Felszabadulhatnak a befagyasztott uniós pénzek. A hivatalba lépő magyar kormánnyal Budapesten folytatott hétvégi technikai találkozók lehetőséget kínáltak megbeszélésekre arról, miként lehet tovább lépni és valódi eredményeket elérni a Magyarországnak szánt korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott Európai Uniós források felszabadítása érdekében, közölte az Európai Bizottság. A munka folytatódni fog, tette hozzá közleményében a szervezet. Az uniós végrehajtó testület még csütörtökön jelentette be, delegációja Budapestre utazik, hogy mielőbb tárgyalások kezdődjenek a legfontosabb uniós ügyekben. Több kérdésben sürgető az előrelépés, áll a közleményben. Legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról, mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni, tették hozzá. Még 3 hetük van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdető táblákra, hirdető oszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok. A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-éig kell eltüntetni ezeket a plakátokat. A jogszabály szerint annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. Ismét vasútmodell kiállítás volt Miskolcon. A helyi vasútmodellezők egyesülete idén is megrendezte a már hagyománnyá vált tárlatot és bőrzét a Gömöri pályaudvaron. Az egyesület kiállítással egybekötött vasútmodell bőrzéjén látható volt többek mellett egy 25 méteres terepasztal egy működő vasúti rendszerrel, valamint további terepasztalok és különböző diorámák. Az egyesület tagjainak segítségével a látogatók kipróbálhatták a számítógépes vasútvilág szimulátort is.
Az időjárásról.
A csapadékzóna kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Kedden közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az össze mindig együtt jár, egy sárba hull sok kereszt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond erdélyi református lelkész lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontos az, hogy egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tudjon lenni. Gudor Botond elmeséli, hogy milyen tárgyalni a román állam képviselőivel, polgármesterekkel, visszakövetelni azt, ami egykor a református egyházé volt.
Bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik.
És elmeséli majd, hogy mit ért el Magyar Igenben, ahol 3 református volt a gyülekezetében, amikor elkezdte ott a szolgálatát.
Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
Mai vendégünk tehát Gudor Botond, erdélyi református lelkész. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége? Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk erről, aki elmeséli majd, hogy amikor elkezdte a szolgálatát Magyar Igenben, 3 tagja volt a református gyülekezetnek, amikor eljött onnan, már 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyar igeni lelkésszel beszélgetünk, aki most egyébként a gyulafehérvári református egyházközség lelkipásztora.
Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáin keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagyj lépjek egyel vissza, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hát úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorvány gyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti. És ez a 200-as határ explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért. Tehát ahogyan egy család, egy társadalom adminisztrálja magát, ugye az egyházközségnek is kell, és még egyszer ez egy szükséges dolog, ami a szorványban elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy egyházközség hosszú távon tervezzen, és ne rövid távon.
És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek. És hagy hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántor tanított, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státus az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezze el a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örvendünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai vagy a közép-ázsiai gyülekezetek vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni. És akkor itt én hagy hozzam be azt, hogy itt nem csak arról van szó a anyagi függetlenségnél, hogy mondjuk mondok egy magyarországi példát, hogy mondjuk egy méhészetet, meg egy éttermet tart fönt egy gyülekezet, és ebből van bevétele, és ebből tudja mondjuk az intézményeit meg a lelkipásztorát eltartani, hanem itt különböző jogi, speciálisan Romániára vonatkozó jogi dolgok is vannak, amiket meg kérem, hogy úgy magyarázzon, hogy ezt egy magyarországi is értse. Tehát itt milyen perekbe kellett önnek eljárnia, egyébként bevehette volna az előbbi felsorolásba azt is, hogy jogász is a lelkész, tehát hogy már hogy ugye sorolt, hogy miket kellene a lelkészíteni. Szóval mondjon egy-két példát, hogy hogyan sikerült a saját gyülekezeteiben ezt elérni, ezt az anyagi függetlenséget.
Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat. Állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szorványgyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azó része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát, ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része, a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botonddal, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkészével, aki korábban Magyar Igenben szolgált.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Mellettem, még ha nem is nézel rám,
napon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk. Ki régen felvett, rég nincs már. Magunkba súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk. Más lett a táj. Egy szépen szalad, sok kis ér, sok szívet hajt, egy csepnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell.
Az otthon ott van, ameddig ellát, vak sötétben két szemünk.
Vaklovak vagyunk az ében, nincsen út és nincs kötél sem, de mivel mégsem tévedünk. Hazajár minden emlék, az a szám. Hazapár minden ez al az a szám. Egy szívbe szalad, sok kis ér, sok szívet hajt, egy csernyi vér. Ha messze lesz mindig négy liter, az ágy elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk héttel. Sok szívet hajt, egy csernyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel. Ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk, hidd el.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bóka János szerint Ukrajna már hétfőn helyreállíthatja az olajszállítást a Barátságkő olajvezetéken. Az uniós intézmények közvetítésével ugyanis jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását, közölte, majd hozzátette, amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet. A miniszter szerint Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátságkő olajvezeték régóta üzemképes. Úgy folytatta, ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe. A bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben, és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett, írta Bóka János hozzátéve, hogy az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter, a Tiszapárt elnöke, leendő miniszterelnök az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon, közölte a politikus. A pártelnök a tárgyaláson rögzítette, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós 1000 milliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot, mondta. Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért, fogalmazott. Magyar Péter a tárgyalások elején ismertette a Tisza párt vállalásait, így a korrupció ellenes intézkedéseket, hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítását. Az első lépéseket megtettük a helyes irányba, írta a leendő kormányfő. Közölte azt is, tervei szerint a miniszterelnöki eskütételt követő harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást fog kötni az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel, hogy a magyar emberek és vállalatok mielőbb megkapják a nekik járó uniós 1000 milliárdokat, fogalmazott Magyar Péter. A civil szervezetek szerint a 2026-os országgyűlési választási folyamatot rendszer szintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben a szavazás napja alapvetően rendben zajlott. Elkészült a választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, mely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel hazai tapasztalatokra és több száz visszajelzésre építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről, áll a közleményben.
Az időjárásról.
A csapadékzóna kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot, a front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kibogozhatatlan életet. Gyorsan múló évek, gyönge kártya vár. Viharban vagyunk ketten, a szélben fecskepár. A világ mindenkit egyenként lassan felzabál. Majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
Csillagban vagyunk ketten, a szélben fecske pár. A világ mindenki egyenként lassan felszabál, majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botond erdélyi lelkésszel, aki most a gyulafehérvári gyülekezetben szolgál, korábban pedig Magyar Igenben volt református lelkész, erről az időről is mesél majd. Témánk pedig az, hogy miért jó, ha egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tud lenni. Erről beszélgetünk tehát Gudor Botond erdélyi református lelkésszel.
Románia esetében a konkrét ingatlanok és területek visszaadásáról van szó, vagy kárpótlásról van szó, vagy járadékról van szó, vagy ezek kombinációjáról van szó?
Ezek kombinációjáról van szó, hogyha egyértelmű a helyzet és az államnak nincs érdeke, akkor visszaszolgáltatásról is szó lehet. A visszaszolgáltatás előfeltétele a politikai lobby, vagy egy olyan leromlott épület, aminek az állam egyáltalán hasznát nem veszi. Általában kombinált visszaszolgáltatási módszer van, ami azt jelenti, hogy esetleg úgy ajánlanak vissza egy épületet, hogy hozzá volt építve egy másik rész, amit a gyülekezetnek kompenzálni kell az állam fele, és a gyülekezet nem tudja, tehát eleve megszűnik annak a lehetősége, hogy természetben legyen a kárpótlás, és olyankor 5 éven át kárpótolták eleinte elég jó árban az épületeket, és miután az állam látta, hogy ez sokba kerül neki, megváltoztatta a törvényt. Jelen pillanatban a törvény úgy működik, hogy a jelenkori közjegyzői értéket alapul véve, tehát a házaknak, épületeknek, területeknek van egy közjegyző értéke, azt pontszámokká változtatják, és utána kifizetik az illető ingatlant a lelkésznek, gyülekezetnek éveken át ugyanúgy, de már apró pénzen. Tehát a törvény változása semmi jót nem jelentett, ráadásul nagyon lassan történik, és az inflációval egyszerre majdnem értékét veszti az az összeg. Tehát nem egy jó kárpótlási törvény van, vagy legalábbis a végrehajtása nem jó, viszont jobb, mint semmi. Jobb, mint semmi.
Bocsánat, hogy beleszólok, de Romániában ebben a pillanatban is a kormányban ott van egy magyar párt, az RMDS. Nem tudnak ebben segíteni? Vagy ez vonal alatti probléma mondjuk az RMDS szemében?
Én szerintem itt a szakmaiságot és jogszerűséget várják el az emberektől. Bármi, ami azon felül volt még gyanú szintjén is, az nagyjából oda vezetett, hogy az illetőt meggyanúsították. Itt Markó úrnak a példáját említeném, akit hát meggyanúsítottak, elítéltek 3 évre, és politikai menekülként élt itt Magyarországon, amíg rehabilitálták, de eltelt 10 év közben. Tehát a politikai lobby ugyan veszélyes, de jogszerű megközelítés, hát amiben reménykedünk mindannyian, hogy jogszerű megközelítés legyen, az nagyon is aktuális, és ajánlott azon politikusok számára is, akik bennünket képviselnek. Annál inkább, mert most a premontreiek ügye Váradon tökéletesen azt mutatja, hogy egy közösségi összefogás nélkül lassan-lassan az állam újra birtokba vesz olyan épületeket, amelyeket egyébként vissza kellett volna adjon.
Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval. Mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése, beszélgetése, amit tényleg így a legszörnyűbb ebből az egészből, amit el sem akart elsőre hinni, hogy ez így folyik.
Mondhatni, az én viszonyom jó és barátságos a jelenlegi polgármesterekkel, bár tudják jól, hogy én állandóan a fejükre járok, és soha nem fáradok-e, mint a jó pecás remélni azt, hogy valamikor fogás lesz. És szerintem ezt nagyon unhatják, és meg is mondtam, hogy nyugodtan vegyék úgy, hogy amíg én élek, s ott vagyok, addig én egy reál prezencia leszek az ő életükbe, állandóan ott fogok lenni, és bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik. Most pár példa. A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyar Igenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi Nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bodh Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bodh Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Maros Szent Imrén volt talán a legnegatívabb esetem, az is reményeim szerint jóra fordul, tehát én megpróbálom a rosszat jóra változtatni, mert a Jóisten segítségével ez biztos lehet. Az volt, hogy a temetőnk a nagy szorvány helyzetünkben a lelkészek változásával és bántalmazásával, sajnos ilyenről is szó volt Maros Szent Imrén, valahogy elsiklott. Tehát jogilag, telekkönyvileg nem volt véglegesen tisztázva a temetőnk története. És a központi szervek megüzenhették a polgármesteri hivataloknak, hogy ott, ahol olyan temető van, amely köztemetőként is működhet, de valamelyik felekezet használja, az illető felekezet nem tud elégséges bizonyítékot benyújtani, akkor hát onnan vegyék el. Egyik este telekkönyvet kapok, sőt a polgármesteri hivataltól küldték, hogy műemlék templomunkat telekelték, és nézem meg, minden rendben van-e. Hát nézve a telekkönyvi számokat, valahol az alján, ahol a temetőnk szerepel, egy ilyen folyamatot én nem vagyok topográfus, sem jogász, de ilyet láttam, hogy itt a piros, hol a piros. Jelentek meg a topográfiai számok, és a telekkönyvi számok is tűntek el. Innen már rájöttem, hogy gond van. Elmentem a polgármesteri hivatalban, mondjuk ki, hogy 2020-ban vagyunk, COVID alatt, utolsó napja fellebezéseknek, amikor ugye a telekkönyvi szisztematikus Európai Unió által támogatott bejegyzéseknek utolsó napja volt, hogy azokat meg lehetett cáfolni, támadni, helyesbíteni, és egyszerűen nem akarták kiadni a telekkönyvet, temető telekkönyvét, mert igaz volt, amit láttam. Tehát a polgármesteri hivatal magára írta a temetőt, és ha az egyházközség nem szólal fel törvényszéken, törvényszéki eljáráson belül 3 hónap alatt, az úgy is marad. De nekem nem fogadták el a leíratom, hogy ez így nincs rendben. És a polgármester valamikor délben megjelent, de közben lehetett látni, hogy a sajnos a szomszéd egyházközségek és a polgármester úr valószínűleges megegyezése folytán megpróbálták átjátszani más egyháznak a temetőt. Én erre rájöttem, és megmondtam a polgármester úrnak, hogy ez sok pénzébe kerül ezentúl, és meg kell mutassa szeretetét, ami egyházközségünkkel szemben vagy mellett, amíg él. Tehát ez volt az egyik kérésem. A másik, hogy semmi akadályt ne gördítsenek a visszaigénylés elé, mert szerintem a legcsúnyább dolog, amikor egy kvázi demokratikus világban államosítják a temetődet most, amikor pont a restitúcióról beszélünk. És ez nem egy példa. A egyházközségeink területén körülbelül 30 településre szolgálok be, ez egy nagyon nagy szám, de 4 helyen került a temetőnk hasonló esetben. Beszorozhatnám sok-sok hasonló erdélyi példával, ahol a lelkészeknek tudomásuk van, vagy nincs erről. Olyan helyzet is volt, hogy egy templomot irattak az államra, tehát alig vette észre, nagyon szerencsések is voltunk, mert a kisebbségi jogvédelemért alapítvány innen Magyarországról azért támogatta a jogi, mondjuk háttér támogatással biztosította azt, hogy tudjunk pereskedni, mert nem tudtuk volna előre vinni egyébként. Tehát ezek voltak a szörnyű helyzetek, de ugyanakkor van pozitív tapasztalat is.
Na igen, ezt akarom akkor a beszélgetés utolsó felére. Mi a pozitív, akár ügyintézésben, meg akár eredményekben?
Hát említettem a Magyar Igeni Polgármesteri Hivatalban a szörnyűségeket. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk, a településen templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el olyan körülmények között, hogy a 3 egyháztag, mire onnan elkerültem, már nem élt, de gyülekezetben voltunk már közel 20-an. És ezzel egy újfajta életet indítottunk el ott, ahol korábban romok voltak, és ahonnan a legtöbben elmentek volna, és engem is kérdeztek, hogy első év után nem mentél el. Azért, mert értelmet láttam benne, és hitet a küzdelemhez. Hát ez egy példa. A másik Alvinc példája, ahol ott is visszaigényeltük a tulajdonokat. Egy leégett parókiát ifjúsági központtá alakítottunk, a közösségi tereinket, a templomot, amely 1960 óta juh akkolként működött, és lebontották a tetőszerkezetét a rablók és azok, akik el akarták vinni a faanyagát, azt újból kijavítottuk a Teleki László Alapítvány támogatásával például, de nem csak, anyaország is támogatott, elkezdtük a istentiszteleteket tartani benne, és újabb közösséget tudtunk úgy alapítani, hogy az eleinte 12 egyháztagból lett közel 25. És ezzel is talán a trend ellenében, ha kis számokkal is, azt tudtuk bizonyítani, hogy nincs az, hogy nem lehet és nem akarom, csak akarni kell. Ebben mind kegyelem van, gondolom.
És mit gondol, hogyha Magyar Igenben nem indul el ez a gazdasági függetlenségének megteremtése a gyülekezetnek, akkor lett volna akkor 20 gyülekezetétek, amikoron eljön a 3 helyet, vagy az lett volna, hogy a 3-at el kell temetni, bocsánat, hogy én egyszerűen mondom, és be kell lakatolni a templomot, megvárni majd, hogy beszakad a tetej, aztán egyszer ki tudja, mi lesz vele.
Igen, én azt hiszem, hogy kellett az a 18 év és a rengeteg munka, imádság és lelkesedés és támogatás ahhoz, hogy független legyen a gyülekezet és gyarapodjon tagjaiban. Sok áldozat kellett. Például az, hogy a Sárdi parókiára, amely üresen állt, mezőségi családokat költöztettünk ki. Ez azt jelentette, hogy én lakhatást biztosítottam, és kertet adtam megmunkálásra, ingyen és bérmentve két családnak. Magyar Igenben megosztottam a parókiát, nem tekintettem elsődlegesnek az én kényelmemet, és egy olyan családot vittem ki, amely műhelyt hozott létre a Pasaréti Református Gyülekezet támogatásával, és butor asztalosként olyan munkákat végzett, amelyek szépítették a helyet, illetve megteremtették a tábornak az alapjait, amit ott elkezdtünk, ifjúsági tábornak, úgyhogy elmondhatom, hogy szép lassan összenőtt az a terv, az a lelkesedés, az imádság, ami a gyülekezet létszámát is növelte. És a függetlenedés az megengedte azt, hogy tovább folytassa az a lelkész a munkáját, aki most utánam jött, anélkül, hogy onnan egy hónap után, két hét után elment volna, mert hogy tudott és volt mivel dolgoznia.
Ahogy beszélt itt a magyar igeni dolgokról, akkor az jutott eszembe, hogy azért mondjuk ki azt, hogy az, ahova el tudott jutni a magyar igeni gyülekezet, annak az alapjait évszázadokkal ezelőtt tették le az ott élő reformátusok. Megvették azt az erdőt, telepítették az erdőt, felépítették a templomot, meg a különböző épületeket. Tehát, hogy ennyi, hogy emlékezzünk rájuk, hogy ez volt ebben egy szakadás, de hogyha ők azt annó nem teszik meg az egyházukért, a közösségükért, akkor ön se tudta volna ezt mind megtenni.
Abszolút egyetértek a felvetéssel is, és ennek végül is a hasznával. Én úgy látom, hogy az az anyagi erőfeszítés, az a munka, amelyet eleink befektettek egy egyházközség életébe, amelynek a visszaszerzése, ahogy láttuk, sokszor bonyolult, alapja lehet egy új életnek, sőt, hogyha nagyon kapitalisztikus módon és exkluzív gazdasági módon gondolkodunk, alapja lehet más gyülekezet, vagy közösség, vagy árvaház, vagy öreg otthon fejlődésének, amelyet az egyház működtethet. Tehát nem mondhatunk le semmiről, mert az élet folytatásához szükségünk van olyan anyagi alapokra, amelyekért az eleink nagyon is megküzdöttek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Gudor Botondot, erdélyi református lelkészt hallották, aki most Gyulafehérváron szolgál, és korábban pedig Magyar Igenben volt lelkész, főleg ezekről az időkről mesélt mai műsorunkban.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajó út a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. hiszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. Lámok, tozsók, nem fakul már sohasem. Lámok, tozsók, te vagy a vég. Vagyok szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzés, telenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
nem fakul már sohasem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
te vagy a végzetem.
Down.